hulladékgazdálkodás,
szelektív,
energetika,
megújulók,
másfél fok,
klímaszorongás,
közlekedés,
karbonlábnyom,
gazdaság,
körforgás,
háztartás,
etc.
Ember a földön,
Nemes Takács Katával
és Bartus Marcival. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
És ez itt az Ember a Földön. Mai vendégeink egy hosszúra nyúlt nászút történetével indultak el az úton, ami aztán zöld irányt vett, és azóta már nem csak az utazni vágyóknak adnak környezetbarát recepteket, hogy hogyan éljék az életüket, hanem van más is. De az értékek, amik saját bevallásuk szerint vezérlik őket, a következők: minimalizmus és egyszerűség, tehát csak azokat a dolgokat viszik magukkal, amikre tényleg szükségük van. Etikus utazás, helyi kultúra és a természet felfedezése és tisztelete, hulladékmentesség, vegetáriánus étrend, slow, vagyis tudatos jelenlét. Mai vendégeink a talpalatnyi történetek kitalálói, házigazdái, megélői, Kocsis Dóra és Németh Edvárd. Velük fogunk ma beszélgetni arról, hogy hogyan induljunk útnak, és aztán mi lesz ebből. Az ő zöld történetüket fogjuk végighallgatni, és természetesen most is lesz majd az adás végén cselekvési kommandó tipp, mit csináljuk a hétvégén a gyerekkel, úgyhogy jönni fog a Legyen az rovat.
Tartsanak velünk! És egyébként mielőtt belekezdenénk, ne feledjék, hogy március 15-től indul a Klubrádió gyűjtőhete, ezért kérjük Önöket, hogyha fontosnak tartják a szabad sajtó ügyét, akkor továbbra is támogassák a Klubrádió munkáját, hogy tovább szólhassunk. Most pedig egy kis bemutatás következik a vendégeinkről.
Igen, de előtte sziasztok! Örülünk, hogy sziasztok! Köszönjük a meghívást!
2014 májusában 7 hónapos házasként két kis hátizsákkal nekivágnak a nagyvilágnak, ami egy 14 országon, 4 kontinensen, 90 családon át végül egy 347 napos nászút lett, amelyet blog formában végig is dokumentáltak. 2016-ban bevezetik az életükbe a hulladékmentes életmódot, 2017-ben azt a kihívást állítják maguk elé, hogy megvalósítsák a hulladékmentes utazást is. Egyszer csak körénk nőtt egy zöld világ, és a talpalatnyi történetek jóval több lett, mint egy blog. Összesen 51 országban jártunk, és hiszünk benne, hogy az utazás lehet tartalmas, élvezhető úgy is, hogy azzal nem okozunk kárt más kultúrákban, élőlényekben és természetben. Így próbáljuk felfedezni a világot, történeteinkben pedig elmeséljük, hogy hogyan lehet felkészülni egy családi utazásra, vagy egyáltalán bevezetni életmódunkba a hulladék csökkentését. Mire figyelhetünk közösen? 2021-ben megszületett a kislányuk Maja, és Dóri kizárólag helyi, idény és vegetáriánus ételeket tartalmazó Zero Waste konyha szakácskönyve is megjelent, ami, ide beszúrom, fantasztikusan gyönyörű. Többször tudtam már szerencsére forgatni. Azóta is a hulladékmentes élet és utazás népszerűsítésén dolgoznak, előadásokat tartanak, blogolnak, és online platformokat működtetnek a témában. Szóval, újra, sziasztok! Örülünk, hogy itt vagytok. Kicsit bele is akadok ebbe, mert fantasztikus már maga ez az életút, ami az utazásról szólt.
Nagyjából helytálló volt, ami elhangzott?
Igen, abszolút, és nagyon, nagyon furcsa volt egyébként végighallgatni, mint hogyha tényleg ti jobban ismernétek a mi történetünket, mint mi saját magunk.
Meg sokuló az embernek szembesülni azzal, mi mindent csinált, nem?
Hát igen, vagy hogy ez egy ilyen felsorolásban nagyon izgalmas, hogy húha, tényleg honnan, hova jutottunk, lehet, és akkor még nem tudjátok, hogy most hol vagyunk.
Na tessék, hát ez az. Reméljük, ki fog derülni. Első kérdés. Azt értem, hogy két fiatal miért érzi úgy, hogy most fel akarja fedezni az egész világot, és hátizsákkal elindul a nagyvilágnak. Azt nem értem, hogy miért csinál ebből blogot.
Hát ennek elég prózai oka volt. Nem akartunk mindenkinek írogatni, meg ugye imádom, 2014-ről beszélünk, tehát hogy akkor még az internet hozzáférés, ez nem volt úgy, mint ma, hogy bárhol a világon van mobilnetet, hanem...
Meg nem is volt Facebook oldalunk.
Be kellett ülni internet kávézóba, és úgy ilyen üzenetet.
Na most... Ez 2014, hát úgy.
Igen.
Nem és tudjuk hogy... olyan régének, de mégis.
Nagyon. Amúgy. Igen, és hogy igazából így elkezdtük írni ezeket a történeteket, ugye a bölcsész háttér miatt szerintem mindkettőnknek volt egy kicsit ilyen írói indítatása, és aztán így jó pár hónap után egyszer Dóri így rábukkant, hogy ennek van ilyen statisztikája, és ennek a ingyenes WordPress felületnek.
Igen.
És akkor láttuk, hogy hát ezt többen olvassák, mint hány embernek elküldtük, és akkor így rájöttünk, hogy így van egy ilyen titkos közönségünk. Uh-huh. Ugye akkor még nem volt ilyen gyors visszacsatolás, mint mondjuk egy Facebook oldalon, vagy az Instagramon, hogy egyszerre lájkolnak, kommentelnek, hanem csak így láttuk ott a számokat, hogy hú, hát ez több. És akkor így...
Sokan olvassák.
Igen.
Nini, ez érdekli az embereket.
Hát igen. Meg szerettünk volna igazából egy ilyen digitális naplót vezetni, és akkor úgy voltunk vele, hogy miért ne osszuk meg a megéléseinket másokkal is. Úgyhogy ez tényleg ez annak indult, hogy egy ilyen nyitott napló, mert tudtuk azt, hogy egyszerűen annyira sok élmény ért minket, hogy ezt valahogy ki kellett magunkból vezetni, és nekünk az írás meg a beszéd így az eszközünk, és akkor azt gondoltuk, hogy igazából ezt így leírjuk magunknak, mert milyen jó lesz, hogyha majd mi, vagy majd a jövőbeli gyermekeink, ha lesznek, akkor visszaolvassák. És akkor tényleg ezt vettük észre, hogy jó, hát ezt így olvassák az emberek, meg így írtak nekünk, hogy olvastuk, és még úristen, tényleg, hát olvassátok,
nézitek. Hollywoodi sikersztori.
Annyira érdekes, amit mondtok, mert még soha nem fogalmaztam el magamban, de én majd egy évig Új-Zélandon éltem, és azért kezdtem el valójában a videókat én is, hogy elküldjem anyáméknak. Hogy ne azt kéne, hogy elmondani, hogy mi történt ezen a héten, hanem elküldtem ezt a videót, és igazából amúgy tök túl, hogy ugyanarról szólt nekem, és nem akartam én az embereknek megmutatni. De azóta egyébként írogatnak, hogy a te videóid alapján megyünk végig az országon. Szerintem, hogy tök jó, nagyon hasznos.
Nagy felelősség.
Igen. És akkor utána már pont ez a felelősség volt benne, hogy azt most már többen olvassák, és főleg amikor elkezdtünk már mesélni ugye azokra, tehát hogy nagyon sokat, akkor még szerintem így nagyon sokat ilyen társadalmi, meg szociális kérdésekről írtunk, meg ugye ezzel a megfigyeléssel keltünk útra, hogy akkor tényleg így hogy bánnak, nem tudom, a társadalmakba így a szegényekkel, a gyerekekkel, milyen családmodellek vannak, akkor a zöld megoldások is érdekelnek, és akkor éreztük azt, hogy ez most már azért, hogyha többen olvassák, azért ez nem csak annyi, hogy mi leírjuk, hogy miket láttunk, hanem hogy ebben nagyobb felelősségünk van, hogy oda mi mit írunk le, hogy az helytálló legyen, és akkor kezdett egy kicsit azért így komolyabbá válni ez a...
A zöld vonal is?
Ez a blog.
Nem tudtam nem meghallani egyébként, hogy azt mondtad, hogy hát már ott is az érdekelt, hogy hogy élnek társadalmi izé, meg egyébként a fenntarthatóság is. Tehát, hogy már amikor elindultatok, már akkor is volt benne, tehát már akkor zöld arcok voltatok?
Hát én azt mondanám, hogy tudatosak próbáltunk lenni, vagy tudatos emberek, de hát akkor még
hát de egyébként már mint, hogy zöld arcok voltunk, mert én pedig zöld szervezetnél dolgoztam, meg vegetáriánus voltam 14 éve, tehát hogy azért sok minden voltam.
2014-hez képest abszolút.
Meg úgy indultunk el egyébként, az első állomásunk az New York volt, és az első napon egy ilyen sportboltba vezetett az utunk, ahol egy UV-fényes vízszűrőt vettünk, amit még akkor itthon nem lehetett venni, és azt azért vettük, hogy nekem ilyen palackos vizet
vásárolunk.
Vagy például megnéztük egy csomót kerestük például New Yorkba a tetőkerteket, mert hallottuk, hogy ott már vannak ilyen zöld tetőkertek, nem találtunk, mert zárva volt az egyetlen, amit találtunk, szóval így visszagondolva egyébként abszolút, tehát hogy ez nem egy olyan dolog volt, hogy ott volt ez az út, és akkor hirtelen zöldek lettünk, hanem már ott is egy csomó mindenre figyeltünk, vagy például a tömegközlekedés.
New Yorkban zöld lettem is.
Szóval tömegközlekedéssel közlekedtünk.
Én meglepődtem.
Tényleg?
Én abszolút prekoncepciókkal mentem az USA-ba, és azóta az egyik kedvenc országom. Tudatosság szempontjából is, tehát hogy hát elfelejtjük azt, hogy ott 300 millió ember van, és igazából a nagyszámok törvény alapján ott sokan vannak, akik tudatosak, zöldek.
Még csomó mozgalom onnan indult.
Igen, és hogy
egyszerűen nagyobb merítésből dolgozik.
Van hozzá anyagi bázis is, hogy ilyen témákkal tudjanak foglalkozni.
A couchsurfing fantasztikus, legjobban működött, ahol a ország, ahol jártunk.
Ezt mondjátok, hogy miért a nem biztos, hogy mindenki érti.
Ez a kanapészörf magyarul, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy vándorokat befogadnak vándorok, és megosztják az otthonukat. Nincsen pénzmozgás, viszont egy fizetőeszköz van, az a kulturális értékcsere, tehát hogy így beszélgetsz és mesélsz az életedről. Magyarként nagy előnnyel indulunk ezen, mert...
Mindenkit érdekelt.
Mert hogy voltunk például Új-Zélandon is egy olyan helyen, ahol azt mondta a csávó, hogy még egy fiatal, 20 éves német srácot be nem fogad. És hogy minket azért fogadott el, mert hogy végre nem német.
Végre nem német vagy francia utazók jönnek
van egy
hozzá.
Francia sztorim ezzel kapcsolatban. Legjobb barátnőm így ismerte meg a férjét.
Nagyon sok
igen,
ilyen
sztorim.
Nekünk vannak 10, hány éve ismerjük a Gyuriékat?
Hát 13, még 12 óta.
12 óta, tehát hogy egy nagyon-nagyon kedves barátaink, egy házaspár, őket a couchsurfingen ismertük meg, mikor Skóciába dolgoztunk, mert volt egy etap is az életünkben, amikor Skóciába dolgoztunk, hogy át tudjunk menni erre az utazásra, mert ugyan egy nagyon low budget utazás volt, de hogy azért nyilván mégis valamennyi pénz kell, tehát hogy mikor
hogy
előtte elmentünk Skóciába, és akkor náluk, mert hogy egyébként mi couchsurfingeltünk előtte is, vagy hát én már egyetem alatt is nekem volt egy profilom, és egy csomó mindenki aludt nálam, még akkor is anyukámnál laktam, akkor is jöttek hozzám emberek, és befogadtam őket, meg én is mentem, tehát hogy azért már ott így volt egy, azt már is elég sokszor kipróbáltam, és akkor ezeket a barátainkat is így ismertük meg, hogy Aberdeenbe már így ki voltunk éhezve ilyen intelligens magyar beszélgetésre, vagy nem tudom, ott így a skót felföldön, és akkor így írtunk nekik, hogy menjünk hozzájuk, és akkor azóta egy ilyen, tehát az esküvőnkön ott voltak, utaztunk együtt. Most az ő lakóautójuk volt az első, amivel kipróbáltuk a lakóautós utazást, szóval nagyon, tényleg ilyen barátságok alakulhatnak ki.
Nagyon röviden össze tudjátok foglalni a filozófiát, hogy miért talpalatnyi történet lett a blog neve?
Igazából a talpalatnyi az így az egésznek így a mértékét adja meg, ugye erről egész hosszasan írunk a blogon, van egy cikk erről, de hogy az számít ebben, hogy mi azt gondoljuk, hogy így a valós értéket, az csak egy ilyen picit, egy csipetnyi tudunk megragadni, tehát nem tudjuk befogadni az egész világot, nem tudjuk megmagyarázni a világnak az értelmét.
Fú, vagy ezt tudjátok engedni? Utazás közben, hogy ne az legyen, hogy mindent meg akarok nézni, és meg akarok érteni?
Én nem.
Fú, hát ez egy... egy éves 0-24-es utazás, azért gondolom, hogy nem úgy gondoljátok, hogy tényleg egy nászút, ahol így...
Nem, igen.
Napig teljes izében, nem, az nagyon kemény helyzetekbe kerültünk, és nagyon keményen kijöttek akár az ilyen különbségek is, amikről ugyan tudtunk, hogy léteznek, de egészen más, amikor így ott vagy a helyzetben, és fáradt vagy, és tehát, hogy így nagyon-nagyon kijöttek, ugye azt is szoktunk mondani, az utazásunk ez szerintem több évnyi házassággal felér, mert muszáj volt megadnunk a helyzeteket rögtön, és hogy például ebbe is...
Nem rohanhatok el New Yorkba, érted? Úgyhogy jó, akkor én nem akarok veled most egy hétig beszélni.
Hát vagy például mondjuk muszáj volt megoldanunk a konfliktusokat, meg gondoljátok, hogy mi tényleg 90%-ban couchsurfingeltünk, és akkor most nem érkezhetünk meg valakihez úgy, hogy mi nem teljes...
Ja, én nem szólok hozzá.
És nem szólok hozzá, tehát hogy ő akkor lehet, hogy azt a 3 napot tölti velünk egész életünkbe, hát, meg felajánlja a tőle telhető legjobb...
Otthonát, lelkét,
ünneplőbe öltözünk. És akkor mi bemegyünk úgy, hogy ilyen teljes észébe, úgyhogy így nagyon jó eszközöket fejlesztettünk ki arra, hogy így gyorsan megoldjunk konfliktusokat.
Jó, de erről csinálunk egy másik adást is, az a párkapcsolati problémák.
Ja. Szóval instant kezelése. Több idő volt, míg ebbe például összecsiszolódtunk, hogy én azért, én egy ilyen sokkal tudom, pörgősebb, vagy ilyen intenzívebb ember vagyok, és akkor ebbe is tök jól összecsiszolódtunk. Mondjuk kellett hozzá egy 3 hónap szerintem, meg bizonyos értelemben ez most is tart, de
jó, de
hát ez abszolút tart, de...
Na, de hogy visszatérve a filozófiához, és hogy a történet pedig az arról szól, hogy mi azt érezzük, meg azt látjuk, hogy mindjárt egy történetben vagyunk, amit így mesélünk, és történik is velünk, és hogy hát arra próbálunk így törekedni, mind magunk, mind a környezetünkben lévők életében, hogy így összekapcsolódjanak ezek a történetek, mert hogy én szerintem nagyon, nagyon sok problémát a távolság okoz, hogy így elmegyünk egymás mellett, meg izolálva vagyunk.
Más mozit nézünk.
Sőt, most új felfedezésünk ide, hogy abszolút a verbalitáson túllépve szomatikus kapcsolódásokra van szükség, mert hogy ez iszonyatos hiány a saját életünkben is, és azt látjuk, hogy a környezetünkben is.
És mire gondolsz ez alatt?
Hát azt, hogy
üljél a némán, és nézzél a másik ember szemébe másfél órán keresztül.
Nem.
Hát vagy mondjuk
3-szor perc. 1 percet.
Háromszor, már más tudjuk megcsinálni.
Nézd bele a szemébe.
Az, hogy kapcsolódjunk mozgásban, hogy tükrözzük egymást. Tehát, hogy erre millióféle gyakorlat van, meg ennek van egy pszichológiai iskolája is, de hogy nagyon sokat adott nekünk most ebben az évben, és hogy ez erről azért beszélek, mert hogy a történeteknek kapcsolódni kell, és hogy mindenféle síkon meg kell találnunk azt, hogy hogyan tudunk a pacsamama történetéhez is kapcsolódni, a bolygóhoz, a többi teremtményhez, a másik gondolkodású emberhez, a más-más vallásúhoz, és hogy ezeknek össze kell fonódni, különben akkor
ez egy kis vagy elég holisztikusan gondolkodtok.
Igen, abszolút.
Bocsánat, filozófiát végeztünk, ott ismertük meg.
Imádom, kettő közül az, hogy én mindig a filozófiáról akarok mindenkivel beszélgetni, meg amit, hogy jó, de akkor mi lesz a kulatban?
Jó, tereljetek vissza minket szívesen, jó? Mert elszállunk.
Oké.
Na, hát akkor kettőtök közül. Kezdjük, ki a zöldebb? Igen. Egyébként, ha van ilyen.
Hát most én. Amúgy Dórétent, hogy én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen büntelen angyal, zöld angyal, tehát semmi rossz szokása nincs, nem kávézik, nem zuhanyzik, nem iszik,
tényleg?
Nem budizik.
És jól vagy?
És sejt alapon kilöki a szervezete bármi állati eredeti húst, vagy ilyesmit, szóval, hogy így születésétől fogva nem szereti ezt, tehát hogy tényleg egy ilyen...
Tehát erre született.
Igen.
Akkor most teljesen evidens a kérdés, hogy jött be az életetekbe a hulladékmentesség, vagy a kevesebb hulladék?
Hát, ki találta ki?
De te találkoztál valahol ezzel a mozgalommal?
Nem igazán.
Igen. A Bea Johnsonnak volt itt egyszer egy előadása, és ugye Amerikából hozta el ezt a mozgalmat. Nyilván ő is, nem tudom, hozta valahonnan, de hogy én az ő előadásán találkoztam ezzel, mint kifejezéssel, hogy egyáltalán van ilyen. És akkor azt gondoltam, hogy fú, hát hogy ő meg tudja csinálni, hát ez tök jó, hát ez megint egy új kihívás, ez lehet így a következő lépés, mert hogy engem is így nagyon zavar a hulladék, és hogy ez tényleg egy olyan igazából egy könnyű téma, ami kézzel fogható megoldás. Tehát annyira sok mindenre figyeltünk, hogy arra, hogy nem tudom, mi például mondjuk most már 7 éve nem, vagy hát most egyszer repültünk nyáron egyet, de hogy 7 évig nem repültünk, meg az utazásoknál is azt, hogy minél kevesebbet repüljünk, nem tudom, hogy milyen szolgáltatásokra igen, adjuk a pénzünket, ilyesmit, tehát egy csomó minden.
Hogy egyetlen, hogy beszéltünk környezetbarát utazásról, ugye?
Tehát, hogy egyetlen az utazás, mint olyan megy.
Hát inkább talán helyesebb az a szó, hogy környezettudatos.
Igen.
A környezetbarát nem lesz. Hát de, hogy...
de már maga az ember nem egy környezetbarát.
Akkor igen, tehát ezt akartam mondani, hogy a pirisben ülő fényevő remete az egyetlen ökoarc, aki aztán a nap végén öngyilkos lesz. Ugye ennek van egy ilyen iskolája is, hogy akkor vagy igazán öko, hogyha a végén öngyilkos lesz, igen.
Talán ennyire ne boruljunk be ezen a műsorban.
És hogy ugye mi is így voltunk ezzel, hogy hát ez így nem fog menni, meg hogy ez egy ilyen célkitűzésünk volt, hogy nem egy ilyen iszonyatosan alternatív, úgymond nagyon hippi oldalt akarunk igen megragadni, hanem hogy így a idézőjelben normál városi keretek között egy mai modern ember tudatos lépéseket tudjon tenni a környezete és a civilizációnk érdekében.
De tök jó, mert ugye kényelmességről jut eszembe, mert az utazás nekem arról szól, hogy legyen minél kényelmesebb, amennyire lehet. És nyilván, hogyha abba gondolok bele, hogy hulladékmentes utazás, akkor ez olyan, mintha most annyi mindenről le kéne mondanom, például a buszon csipszevésről, vagy amikor mondjuk ez egy annyira jellemző, és amúgy Magyarországon kifejezetten én mindenkit így ismerek, elmegy Ausztriába, az első dolga a Kaufland, vagy nem tudom milyen boltok vannak, hogy bemegyek, hogy itt mit lehet venni, biztos minden más, biztos nem ugyanaz van a Chio chipsben, mint itthon, és akkor megveszünk 60 ezer dolgot, és egyébként van, amikor én is beleszorodok abba, hogy bemegyünk a boltba, és nem ám az almát veszem meg először, vagy nem azt veszem észre először, hanem, hogy úristen, itt van 5-ös csomagolású Kinder Maxi Kinder, és akkor így teljesen így, mert hogy tényleg ez van az emberre.
Nem tudom, én nem tudok ezzel azon, hogy nem eszek.
Nem szeretsz vásárolni.
Nem szeretve, igen.
Na, de hogy ugye ez most szerintem ez amúgy tök olyan dolog, ami viccesnek tűnik, de amúgy én tudom, hogy mindenkit ez érdekel, hogy nem volt nagyon kényelmetlen az, amikor elkezdtetek így utazni, vagy ebben gondolkodni?
Hát abszolút egyébként az van, hogy az ember utazik, akkor általában kikapcsolódni akar, és akkor pont, na, hogyha még na, otthon zöld igen. is, akkor na, jó, hát azért az egy-két hétre azért most már tényleg megérdem.
De
ezen nyűnyögjek, hogy nem eszem meg.
Mert nyaralunk.
Igen, pontosan. És hogy akkor, nem tudom, ott ülök a tengerparton, és akkor ott van frissen facsart narancs, ez true story. Amikor voltunk Montenegróba, és akkor fú, hát innék egy narancs, lehet itt végül mégiscsak nem, meg akarnám kóstolni, és akkor látom, hogy műanyag izében még ráknak rá egy fóliát, igen. és bele a szívószál. És akkor így oda megyünk, és akkor mondjuk, hát van nálunk pohár, mi szeretnénk ebbe, hát abban nem lehet. És akkor itt van a kérdés, akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor most így nem iszok narancslevet. És akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor most így ezek között a keretek között, nekem akkor az így nem fér bele, hogy akkor narancslevet igyak. De hogy...
És azt mondtad?
Nem ittam akkor narancslevet.
De utána szomorkodott, és
utána szomorkodtam.
És aztán ettünk fagyit.
De az nem gyerekben volt.
De nem, az
nem.
Az
nem volt benne te.
Nem. De hogy...
De hát egy szuperhíró vagy. Én azt gondoltam, hogy az lesz a történeted vége, hogy és ott ezek között, a keretek között az ember felnőtt ember mondjára azért mégis mérlegel, és azt mondja, hogy figyelj, most a bolygó jövője nem ezen a műanyag pohárom fog múlni.
És amúgy egy, nem egyébként.
6 milliárd ember.
Ez az, értem.
Szóval, hogy igazából szerintem ebben az a nagyon izgalmas, hogy szerintem nagyon jó dolgunk a saját szabályait szerint tudsz élni. Amikor nem az van, hogy valaki azt mondta neked, hogy így vagy úgy csinált, hanem azt mondta, hogy neked van egy értékrend, ami fontos, és van egy ilyen, nem tudom, mondjuk egy ilyen vonal, hogy azt mondod, hogy ami így abba belefér, az belefér, és a másik az nem. És hogy az a fajta, nem tudom, tartás, meg a saját magadhoz való hűség, az valamikor fontosabb, és valamikor nem. Tehát, hogy van az a pont, főleg mondjuk szerintem ilyen családbővülésnél azért sok minden, mikor így felborul, vagy, tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az van, hogy egyszerűen más helyzetben vagy, de hogy így szerintem az éppen aktuális élethelyzetünknek megfelelően azt érzem, hogy ott úgy megpróbálom megtenni, amit így én tudok. És egyébként azért azóta sokat finomodott szerintem ez is bennünk, tehát szerintem még mindig így van, hogy az ember így belevág valami ilyen életmódváltásba, akkor 100%-osan akarja csinálni, és akkor tényleg így fuss semmit nem veszek meg, és nem tudom. És utána jön az időszak, amikor ez ilyen reális lesz, hogy mi az, ami így reálisan belefér, és mik azok, amik nekem mondjuk fontosak. És nekem például mondjuk az, hogy szezonális legyen meg helyi, az például fontosabb most már, mint az, hogy esetleg olyat veszek, ami csomagolt. Tehát, aha, ha csomagolt rizs van, de magyar rizs, akkor magyar rizs veszem meg, és nem a kimért külföldit. Tehát, hogy
ezek a preferencialisták
már szerintem ez tök jó, abban az a nagyon jó, hogy te ezt tudod. Nem azért, mert most a zero waste mozgalom ezt mondja, vagy nem tudom, a vegánság, vagy bármi, hanem hogy így kifejleszted szerintem a saját magad ilyen értékrendjét, és akkor abba el tudod helyezni a dolgokat. És szerintem ez ad egy ilyen tök jó bizalmat magadban, meg egy ilyen tartást, mihez tartást, hogy mihez képest hozol döntéseket.
Edvard, te ezt hasonlóan csinálod? Vagy sodródsz az árra?
Azt teszik, amit főzök.
Igen, hát épp azt akartam, igen.
Abszolút, igen. Tehát, hogy ez így van, de hogy amit korábban is említettem, hogy most például konkrét eset az, hogy most máshova költöztünk, és nem elérhető a bosnyák piac, és nem tudunk kimérte.
A városban laktak egyébként?
Most már nem, Vác mellett.
Az építkezésről majd még beszéljünk.
Ja, jó.
És nem tudunk kimértei föltött a környéken venni. És hogy, tehát, hogy a kislányunk imádja, meg hát szóval, hogy főzelékesek vagyunk, nagyon sok ilyesmit eszünk. Magyar könnyű tejföl nélkül az nagyon nehéz.
Palántázni lehet benne.
Ja,
igen. Nem, hogy tejfölös doboz, tejfölös doboz.
Hát tenni annyira sokat.
És akkor ezt például megvesszük. Tehát,
igen. És ezt régen például nem, tehát hogy ez így alap lett volna, jó, hát ha nem volt kimérős tejfel piacnak, akkor sem tejfölöset csinálunk, igazából nem egy nagy dolog. De hogy ez amúgy látszólag szerintem olyan kicsinek tűnik, hogy jaj, akkor a csomagolás, meg a nem tudom, tehát hogy azért, hogy nekünk is volt azért olyan érzésünk egy csomószor, hogy jó, hát azért ez tényleg semmit nem számít, hogy én most megveszem-e a tejföld
dobozba, vagy nem tudom. Tehát, hogy csak a tengerben az, amit te tudsz csinálni.
De hogy például pont a piacon volt az a terep, ahol ezt éreztük, hogy amikor közvetlenül találkozom azokkal, akik így megtermelik nekem, vagy odahozzánk, akkor például van egy olyan történetünk is, hogy volt egy sajtárusunk, akinek így nagyon szerettük a termékeit, és hogy hozott ilyen sajtkrémet, meg ilyesmiket is. És akkor mondtuk neki, hát már szívesen megkóstolnánk, mert már így régebb óta ismertük, de hát így nem akarjuk ezt az egyszerhasználatos műanyagot elhozni. És akkor ő felajánlott, hogy hát hozok nektek a következőbe üvegbe, és akkor így cserélgetjük. És akkor nem tudom, szerintem kb. 3-4 hónappal később már így mindent ilyen cserébe lehetett nála venni, és nyilván nem csak azért, szuper, mert ezt mi jeleztük, hanem mert többen is, de igazából úgy volt vele, hogy hát figyelj be, 400 forintért volt a betétdíj, és akkor így elkezdte cserélgetni. És hogy ez tök jó érzés az, hogy így fú, azért, mert nekünk valami fontos volt, és tök kedvesen álltunk oda, tehát, hogy így soha nem úgy megyünk oda, hogy de rosszul csinálod, hanem csak így azt mondjuk, hogy lehetne így, vagy
hogy így visszük. Hogy van másnak is erre igénye, igen, és már is változtattatok egyet.
Igen. Pont most van erről egy szomorú hír, vagy történet, pont a rakunk közösség, igen, mint van, hogy megszűnik. És ez annyira, akik filmdobozokat ugye tud bele készíteni, és én is a dobozokat most meg lehet venni, most gondolkoztam is rajta, hogy veszek tőlük, mert valami fantasztikusan sterilizálatok, de megszűnik a megváltozott piaci körülmények miatt sajnos, igen. Na jó. De mindegy, ettől függetlenül úgy, mert ez tök jó változás, hogy a sajtos ember azt mondja, hogy figyeljetek, ezt megoldom, és ez azért van rá kereslet.
Nagyon-nagyon kevés az időnk, Én nekem még fel van írva körülbelül 16 kérdés az utazással kapcsolatban, de egy csomó minden más megszert is van.
Mi jut eszetekbe erről egy szó?
Ezért most azt javaslom, hogy arról már beszéltünk, hogy elutaztatok, hogy hogy csodálkoztatok rá dolgokra, hogy már akkor is igazán zöldek voltatok, bejött a hulladékmentesség az életetekbe, gondolom az otthon is akkor hulladékmentesek voltatok, és rejtettek, hogy megvalósítjátok azt, hogy hogy lehet hulladékmentesen utazni. Ezekről a kedves nézők, hallgatók csodálatosan lehet olvasni a Talpalatnyi Történetek blogján, úgyhogy a részletekbe menjünk bele ott, vagy nézzetek utána. Mert ugye engem még az is nagyon érdekel, hogy mi, ahogy elmondta Dori, van a gyerek előtt, meg a gyerek után az embernek az életkezelése. Ti már eleve a gyerekvállalást is annyira tudatosan kezeltétek, mint ahogyan az utazásokat is, és tudtátok, hogy hogy fogom nevelni, milyen környezetben fogom nevelni, csak fajátékokat adok a kezébe, vegán lesz teljesen nyilvánvalóan, hogy tudom pótolni a gyereknek majd csicseri borsóval a fehérjeszőt, tehát hogy ezt így képzeljük el? Egy ennyire tudatos házas pár életében?
Ennél lazábbak vagyunk.
Igen. De hát, hogy milyen, szerintem ilyen probléma megoldó tudatosok vagyunk, tehát hogy nem foglalkozunk előre mindennel, mert amúgy meg ahhoz túl részletesen belemegyünk mindig a probléma körbe, hogy előre fölkészüljünk, tehát hogy akkor még mindig nem lenne gyerekünk, hogy
készüljünk arra. Ja, értem, arra, értem.
Hogy kell jól gyereket nevelni.
Meghozzuk a döntést.
Én nagyon jó.
De hogy abszolút, tehát hogy sőt, én most pont egy ilyen elcsendesedős időszakomban vagyok amúgy, tehát most inkább Dori fogja majd vinni a jövőben a prímet, de hogy majd a jövőben akarok erről gondolkodni, vagy akár még írni is, hogy én azt látom, hogy minden környezetvédelmi probléma az a gyereknevelésből jön, de nem csak az, hanem az minden.
Tehát világos, mert a praktikum, mert az idő, mert nem tudom, és az rántja magával.
És hogy így én most így nagyjából úgy lőttem be, hogy az ipari forradalom óta kialakult tendenciáknak köszönhető az a mentális és lelki állapotomban mi is amúgy vagyunk. De hogy ezt így nem gondoltam volna, hogy ezek ennyire fontos összefüggések, és hogy ez egy óriási téma, amivel foglalkozni kell, de nagyon sok, tehát hogy most azt látom, hogy mennyire keveset tudok.
Nagyon kíváncsivá teszel.
Hát erről most napokig tudni beszélni neked erről.
Van egy hosszú videónk arról, hogy ez a dilemmáról, hogy legyen egy gyerekünk, ne legyen, lehet-e felelősen ökológikus gondolkodóként.
És mivel győztétek meg magatokat végül?
Hát ez egy egyórás videó.
Nézzem meg! Jó.
És akkor még semmit nem tudtunk.
És akkor még semmit nem tudtunk erről. Ó, hát akkor még ott volt a hasamba, és akkor még csak azt, tehát, hogy az így nagyon...
Hát ezt a könyvet olvassuk.
Igen, de
hogy egyébként... amikor az ember elképzel, és aztán jön szembe
az élet. De egyébként igen, tehát hogy mondjuk így meg, tehát mivel szerintem nekünk olyan szempontból volt könnyebb ezt az ökológikusabb életformát továbbvinni, amikor megszületett a kisgyerekünk, mert hogy így 10 éve így, tehát hogy vagy nem tudom, hogy nem így, így volt egy rutinunk, és hogy igazából ő ebbe született bele, nem az volt, hogy akkor kezdtünk el kapkodni, ugye nagyon sokszor van az, hogy akár mondjuk a tisztítószereket akkor cserélik le jellemzően, fú, hát a gyerek legalább ne nyalja a Domestót hozta, öblítőt, igen, ekcémás lesz, fú, hát akkor lehet, hogy nem kell öblítőt használni, szóval hogy minden téma jön, de nekünk akkor már egy ilyen tökre, egy olyan háztartásunk volt, amiben így flottul ment minden, és akkor ő beleszületett, és hát igazából így nagyon vicces, már azt szoktam mondani, hogy ő volt a legnagyobb zéró vész, mert anyatejet evett, meg mosható pelenkát használtunk, tehát hogy ő konkrétan semmit
sőt, nem tervezett. Sőt, másfél éves koráig nem lehetett a kocsiba berakni.
Ja, és kocsiba se lehetett, úgyhogy tömegközlekedtünk vele. Úgyhogy ő, mondtuk, hogy ő egy ilyen nagyon ökó.
Tudatosságon,
hogy ennyire.
De hogy tehát a mosható pelenkát, azt tudtuk, hogy azt fogunk használni, akkor utána néztünk mondjuk így a táplásnak, de hogy azért mi nem vagyunk ilyen, szóval nem úgy képzeljétek el minket, hogy fanatikusan akkor.
De én úgy képzeltem.
Igen? Mert szerintem eléggé rugalmasan így megyünk az élethelyzetekkel, meg így az árral, meg hogy nem tudom, tehát hogy így azért módosítgatjuk szerintem egy csomószor az életmódunkat, de hogy vannak ilyen sarokpontok, hogy például volt a mosható pelenka, és azt ilyen irdatlan nehéz helyzetben is tartottuk, ami azt gondolom, hogy én már nem biztos, hogy
lászerű
volt, hogy amikor egy konténerházban laktunk a kertünkben, és nem volt mosóképpen, akkor is mosható pelenkáztunk, de mondjuk hamar leszokott a pelenkáról a gyerek, szóval 2 évesen már szobott.
Hát azt szokták volt, mondani, hogy a mosipelus azért is jó, mert
motiváló a szülőknek megfigyelni.
Én nem mosipelusoztam, mert én azt beláttam a saját korlátaimat, hogy ez teljesen nyilvánvalóan nem fog menni. És az én gyerekem is még persze, volt kettő,
ez igazából
lejött, a... Tehát szerintem ez gyerekfüggő.
Meg attól, hogy nagyobb talán a motiváció, hogy figyelj, nekünk az, hogy figyeljük, hogy akkor mikor
jön. Igen, és azt hiszem, inkább a szülőink.
Mert amikor le kell kaparnod róla,
igen, tehát eleinte amúgy én nyakig benne voltam, meg én többet, elég sokat csináltam én a pelenkás dolgokat. És hogy ha csak a környezetvédelmi szempontban, akkor én nem csinálnám még egyszer. Viszont a gyereknek, a bőrének sokkal
abszolút,
jobb.
Igen.
Sokkal jobb a bőrének az, mint az a szintetikus ízé.
Problémáink nem volt. Értem, amit mondasz, nekem környezetvédelmi szempontból merült fel, és aztán elengedtem, mert beláttam, hogy nem fér bele az életbe, és abba is egyetértek, hogy amiatt Ági, a kislányom viszonylag hamar leszokott a pelusról, az volt, hogy én egy türelmetlen ember vagyok, és mondtam, most már itt az idő, meg az édesanyám is ugye mondta, hogy hát tényleg komoly szóval tisztom, tudod, hogy igen. Úgyhogy szerintem ez az anya türelmén múlik, meg a gyerek türelmén, türelmetlenségén, mert ezek a pelusok is már azért egy csomószor. Na jó, belenek a téma bezárva. Mondtátok, hogy konténerház. Esküszömtök lelkismeretesen, egy csomó mindent végigolvastam, és nem sikerült kibogoznom, hogy most ezt hogy volt, hogy nem volt. Tehát, hogy volt egy földterület.
Nem, volt egy régi ház.
Ja, egy régi ház, amit fel kellett újítani, és addig ti egy konténerházban, vagy egy kis házban éltek előtte, a kertben, amíg felújítja. Jó, nagyjából ezt.
Hát egy évig éltünk abban, az utolsó évben.
Nagyon, és akkor már volt Maja.
És igen. Akkor már volt, de a ház az már jóval előbb megvolt, és azt még akkor így Pestről próbálkoztuk, és utána rájöttünk, hogy ez így kisgyerekkel az, hogy az Edvárdot egy csomót kint van, és mi meg egyedül otthon vagyunk, ez így nem oké, és akkor kitaláltuk, hogy hogy tudnánk megoldani azt, hogy azért együtt is legyünk, de a ház is haladjon, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó ötlet lesz, hogy egy konténermódra költözünk a kertünkbe.
És
végül is
jó ötlet volt.
Csak így ebben volt nagyon megnézik. Kis fürdőszobát.
Hát a rendesen az egy erős kifejezés,
de hogy élhető, tehát igen, a világ számos pontján lottónyereménynek érezték volna. Tehát ágy, volt konyha, volt zuhanyzó, csak mondjuk ez egy play valami volt, tehát hogy nyáron 45
egyébként
fok
az volt benne. Egyébként szerintem nem lett volna rossz, csak az, hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon meleg nyár volt, és én konstansan arra emlékszem, hogy menekülök a meleg erről, és kimegyek a Dunapartra, és függőágybaltatom a gyereket, mert megnéztem, mikor hová esik az árnyék, szóval erről szólt az életünk, hogy így hogyan tudok elmenekülni a meleg elől. Úgyhogy azért ez így nehéz volt, és ugye akkor tanult járni, 8 hónapos volt, amikor oda költöztünk, szóval azt hiszem, hogy kicsit megnehezítettünk magunknak ezt a kisgyerekes időszakot.
Edvard, te mindent mindig relativizálsz? Tehát, hogy most is elmondtad, hogy hát bizonyos helyeken nem volt kényelmes, de bizonyos helyeken...
Hát igen, én látom a
pozitívumát. Szerintem egy tök jó megoldás az ember életére.
Ja, általában jól érzem magam, amiben vagyok, mert hogy így arra gondolok, hogy ez miért jó az, amiben vagyok. És miért kiváltságos
hát
ez a helyzet?
Hát meg rengeteg mindent láttunk azért, meg hát tapasztaltunk. Én meg nem hotelekbe szálltunk meg, szóval.
Én ha nagyon depressziós vagyok, akkor megnézek valami nagyon-nagyon nyomasztó filmet, és akkor azt mondom, hogy hát ehhez képest én mit csinálok? Úgyhogy van, aki ez, ilyenkor inkább vidám filmeket néz, hogy felhúzza magát, de én hozzám közel áll ez a fajta relativizálás.
A vidám filmekben gazdag túlfogyasztók szerepelnek, tehát ezt nem nézzük amúgy.
Jó, azóta Maja óvodába jár.
Igen.
Uh-huh. Ott például szempont volt, hogy vegán legyen az ovi, hogy ilyen vonalon támogassa, vagy egyszerűen ott az van, hogy adott volt a helyzet, közel van, ide tudom vinni, nem tudom, ez van.
Egyrészt nem, hogy nem vagyunk vegánok.
Nem vagyunk vegánok, mi csak vegetáriusok, de...
Bocsánat, igen, az a mindegy, igen?
De... Igen, igen, nem minden.
Na jó, de hát akkor is az óvodában azért kapnak pörpöltet, érted?
A nevelési szempontok voltak az elsődlegesek, hogy hogyan bánnak ott a gyermekekkel.
Milyen szemlélet?
Így egy érintőlegesen beszéltem arról, hogy milyen fontosnak tartjuk a gyerekeknek a fejlődését, meg hogy milyen hatások érik őket, és ez volt az elsődleges, de nyilván ebbe beletartozik az is, hogy ne tömjék őket ott édességekkel, stb.
És ez az
oktatási intézményekben az étkeztetés az katasztrofális. Tehát, hogy még hogyha akarnának is, tehát itt egy kicsi óvodára beszélünk, ahol nagyon progresszív szülői közösség van, nem lehet keresztül vinni dolgokat. Szóval, hogy így megvan kötve az intézménynek a keze, mert hogyha mondjuk azt mondanák, hogy figyelj, van itt ez a kifőzde, ahol 30 emberre főznek, hozzuk onnan, nem lehet. Mert olyan előírásoknak kell megfelelni, hogy csak a Laci bácsi konyhája, vagy a nem tudom mi.
Hát igen. Úgyhogy ez nekünk
szörnyű.
Nagyon sok, tehát hogy több intézményt így végigjártunk, és nagyon sok szempont volt, és igazából tehát az a megoldásunk, hogy egyébként ő így nem eszik ott, valami elhozzuk. Tehát így megoldottuk azt, de nem is tényleg is az étkezés volt az, ott a 10 órai az egy teljesen cukormentes ott helyben készítik, maguk sütik a kis cipójukat, meg szóval hogy ez volt nekünk fontos, és akkor igazából most az ebéd azt így
meg tudjuk oldani,
igen, és akkor most egyszer alszik ott, ez most nagyon új, ebben a hónapban kezdtük azt, hogy egy napot ott alszik, mert már nagyon-nagyon izgatta, hogy akkor nagyokkal ott legyen, és akkor ott meg úgy vagyunk vele, hogy gondolkoztunk rajta, hogy vigyünk-e, vagy ne vigyünk, de itt meg például az volt a döntés, hogy annak is egy furcsa üzenete van, hogy ha ő az egyetlen, aki valamiért, igen, amit a szüleik úgy gondolnak, hogy ez így van, akkor ő nem ehet. Úgyhogy abban maradtunk, hogy igazából akkor majd lehet, hogy megeszi belőle a rizst, és az, hogy egy héten egyszer valamit eszik, vagy nem eszik, úgyis a cipós napon van, otthon majd eszik vacsorát. Szóval, hogy nem akarjuk egyébként rá sem erőltetni ezt, tehát a mi életmódunkat sem, az, hogy mi élünk valahogy, mint minden másik család, csak nálunk ezek az értékek vannak, meg ilyen ételeket eszünk, de hogy mindenkinél vannak ilyen hagyományok, hogy persze, csak nálunk ezek a hagyományok vannak.
És akkor
ezt így próbáljuk úgy, hogy akkor azért ne erőltessük rá. Úgyhogy nekünk ez lett most a döntésünk, hogy ezzel így nem akarunk teljesen szembe menni. És
annyira szépen beszélsz erről, hogy levetítenem ilyen esti főműsoridőben erről, mert nem is hiszik el az emberek, ugye mindenki azt gondolja, tudod, pont viccesen, hogy a vegetáriánusok csak a vegánok véres szájúan védik saját magukat, pont ugye a vér milyen vicces idehozni. Tehát tényleg, miközben amúgy a normális ember nem csinál ilyet semmilyen indokkal.
Igen, de egyébként tehát, hogy azért ne értsetek félre, nem ebbe azért akarok benne turkálni, hogy mi van, hogy van, hanem szerintem azért, mert a hallgatóknak is ezek a hétköznapi technikai helyzetek okoznak igazán problémát, hogy most akkor én ezzel mit csináljak? Vagy mit ne csináljak? Kire kezdem a gyerekemet? És utána majd jönnek a születésnapi zsúrok, ahova elmegy, ahova én hívom.
Annyi, hogy hogyha nálunk van, és aki jön,
igen,
hozzánk, ott nálunk ez van, de hogy tiszteletbe tartjuk, hogy másoknál más van. Nyilván az például, tehát vannak ilyeneink, hogy mondjuk az, hogy tényleg így cukor. Tehát, hogy azért is választottuk például ezt az intézményt, mert tudjuk, hogy a szülőközösség olyan, hogy alap, hogy nincs, nem tudom, képernyő, hogyha most átmegyünk egy kis csoporttársához valamikor, akkor vagyunk összebarátkoznak, akkor ott így kb. Ugyanazok lesznek, mint nálunk, hogy így gyümölcsöt adnak neki, és hogy igazából kitoltuk azt hiszem ezt az időszakot most ezzel a nagyon a sovi választással, amíg nem kell nekünk így szemben menni
az iskolai helyzetben.
Igen, de hogy aztán majd jön az iskola, és azt is megpróbáljuk kiválasztani, de hogy most eddig jutottunk, és ez most így teljesen oké, hogy aki hozzánk jön, ott így ezzel ismerkedhet meg, és hogyha megmegy máshova, akkor meg ott más van, de azért így egy kicsi burkunk van.
Marci, segíts, mit engedjünk el a sok kérdés közül? Van még lakóautó, a szakácskönyv.
Szerintem mindenképpen az, hogy mikor gondoltátok, hogy először útnak indultok, lakóautós útra gyerekkel.
Ja, gyerekkel?
Aha, és hogy, mert én nagyon sokan azt mondják, nem utazok 6 éves koráig, valaki meg másnap repül.
Hát amúgy én a repüléstől tartottam vele kapcsolatban, és amúgy 2,5 volt?
Igazából, nem is az időszemét, hanem amikor láttatok elég életnek mondjuk a kis belső családi közösségeteket együtt,
hogy elindultatok. Az, hogy ti mikor éreztétek azt, hogy már mennék?
Én bármikor, hát 8-esen mentem.
De amúgy az első fél évben nagyon sokat kirándultunk, hogy a Covid kellős közepe volt, ugye? Tehát akkor az utazás az limitálva volt, viszont belföldön tudtunk kirándulni. És akkor
ez a környezetvédelmi szempont volt, hogy akkor azzal mentek?
Nem, hát azt szerintem abszolút nem környezet tudatos a lakóautózás. De erről is írtunk amúgy külön, mikor kaptunk egy lakóautót, hogy így mik ezzel az aggájaink, és ugye nagyon sokáig például mi nem is lakóautóztunk, tehát hogy nekünk tényleg az volt, hogy klasszik, tehát stop, vonat, minden, tehát, tehát hogy nem megyünk olyan szállásra, ami nem veszünk olyan szolgáltatást igénybe, ami kizsákmányol, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon sok szempontunk volt, és amikor megérkezett a kislányunk, akkor pedig egyszerűen az volt a fontosabb, hogy minél nagyobb állandóságot tudjunk neki biztosítani. Mert egyébként tehát az volt nagyon jó szintem ebben a lakókocsiban, hogy tudjuk, hogy hol alszunk, hogy meg lehet állni mondjuk délutáni alvásra, és akkor nem tudom, hogy csak ott így lemegy.
Mint hogyha egy hotelbe foglalta volna szállást.
És hogy van egy, amúgy is őket annyira sok inger éri, tehát hogy volt neked egy jó hasonlatot, pont most tartottunk nemrég előadást a gyermeklépték utazásról.
Én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy ha mondjuk egy gyermeket mondjuk egy utazáson viszel, vagy viszel egy fesztiválra, egy rendezvény, egy gyereknapi rendezvényre viszel, egy kicsit a tyogót, az neki olyan érzés, mint hogyha téged begombázva bedobnak egy koreai technobuliba, ahol mindenki beszél hozzád, igen, és igen, nem értesz igen, semmit. Igen. Tehát, hogy így hát ő nekik ez iszonyatos inger dumping, még az is, ami elméletileg értük és róluk szól.
És ugye a lakóautózás tudja ezt egy kicsit csökkenteni, hogy amikor az kell, akkor tehát tényleg elmentünk kirándulni, és olyan helyen volt, hogy nem volt semmi, vagy hát így elmolyolt valamivel. És hogy szerintem az így a legfontosabb abban, hogy ez tényleg így muszáj egyszerűen lelassulni, meg nem lehet végig ráncigálni a gyereket, mert ez így senkinek nem lesz jó, ugye, se a gyereknek, se a szülőnek, és igen, az az érzés, hogy úristen, nem megyek vele. Szóval, hogy így egyszerűen át kell állni akkor az ő ritmusára, hogyha jól akarjuk magunkat érezni az utazásnál. És mi például mondjuk nem is utazunk nagyon sokat vele, mert hogy egyszerűen tényleg próbáljuk így az ingereket, amik amúgy is nagyon sok inger éri, úgy, hogy mi viszonylag ilyen izolált környezetbe tartjuk, hogy így ne terhelődjön túl. De egyébként én amúgy bármikor, tehát rajtam múlik, én biztos, hogy mentem volna be bármikor, és ebben az Edward egyébként a nagyon szép ellenpont, a lassúsága, igen, és nagyon fontos, és ne legyen inger szegény, meg nem tudom, és valahol a Maja meg így kettőnk között van. Hogy
ez nálunk nagyon hasonlóan van.
Hogy így nagyon sokszor igen, volt az, hogy akkor én mondjuk elmentem, vagy akár mondjuk csináltunk egy balkáni körutat, az nem lakóautós volt, ez az első nagy utazásunk, egy hónapos balkáni körút, és akkor egy csomószor csináltuk azt, hogy így ketté osztottunk. Egyébként ezt már párosan is csináltuk, hogyha nekem mondjuk így nem tudom, több inger kellett, vagy én fel akartam még mászni a hegy tetejére, akkor mehettem, és ugyanezt csináltuk most is, és ilyen, ez nagyon fontos volt, hogy ők így elmolyoltak valahol, az Edvárdnak is jó volt, a csend, meg nyugalommal, én meg akkor így nem tudom, két órát ott örjöngtem valahol.
Amúgy és... ez mindig úgy van ez előadva, mint hogyha én csak így kakató módon akarnék ülni egy padon, és hogy amikor érdekes. A Dóri elment a városba, ahol amúgy tök nagy tömeg volt, zaj és smog, addig mi a szállás mellett felfedeztünk egy elhagyatott strandot, ahova bemásztunk a Majával, és ott a medencével lemásztunk, meg egy ilyen régi veteránautó temetőt megtaláltunk ott egy gyártelepen, ez közvetlenül a szállás 100 méteres környezete is. Szerintem nekünk izgalmasabb volt amúgy, mint a város nézőben.
Ja, de és akkor cserélünk, utána velem van a gyerek valamikor, tehát vannak közösek, vannak külön, és hiszem ez is tök fontos, ezt
például megtartani. De egyébként a gyerek mellett, mert ugye most egy kicsit arra akarok még átérni, hogy a Zero Waste Konyha címmel megjelent, ez egy fantasztikus tényleg kiadvány, szóval aki teheti, nézze meg, vegye meg, mert csodálatos, hosszú ideig készült könyv, én ezt is megtudtam, hogy tényleg úgy lettek fotózva benne az ételek, hogy amikor szezonja volt, tehát amikor megtudtam, mert teljesen leborultam, hogy úristen, ez egy évig csináltató csak képeket. Na mindegy, és hogy ugye ez egy önmegvalósítás is volt, gondolom, ezért ez egy hiánypótló tartalom, és ez kész van. De gyerek mellett lehet-e valami hasonló újat tervezni? És hogy mi ez, amit terveztek? Kérlek, olvassatok be minket.
Fú, hát ilyen nagyot nem. Nekem volt egy tervem, az egy éve ott áll, igen, mert hogy így nem tudok egyszerűen ilyen fókuszáltan. Tehát ez egy annyira nagy projekt volt, és annyira komplex, hogy ilyen nagyot most nem tud oda menni a fókusz. És se időben, se energiában nem fér bele.
Most ez egy óriási projektünk van, és szerintem ez az egyik legnagyobb dolog, amit csinálunk, hogy a gyermekbe investálunk időt és energiát. Tehát, hogy nekünk délig van óvodában, hogy az első fél évben még heti egy szünnapja volt neki, tehát csak 4 napot volt óvodában, és hogy gyakorlatilag úgy kapcsolódik be az életünkbe, hogy az tényleg így csodálatos, ahogyan így részt vesz a tevékenységeinkbe.
Hogy én nem simán számít, nem tudom, főzök otthon,
háromszor annyi ideig tart megcsinálni valamit, de a gyerek benne van és része az életünknek, és hogy most igazából ez most a projektünk.
Igen, ez is igazán bőven nem kevés, igen.
Hogy szerintem az első 5-6 év az iszonyatosan kritikus, és szerintem most ebbe kell investálnunk, és
igen. És akkor emellett mondjuk, ami belefér, az, hogy én mondjuk workshopokat tartok, még Zero Waste kozmetikum készítő workshopot kitaláltam, hogy na akkor ezt is akkor így átadom ezt a tudást egy barátnőmmel, aki a könyvemet fotózta, a csodálatos fotósom, és ő ilyen természetcoachinggal foglalkozik, és vele közösen megálmodtunk például egy elvonulást, ami anyáknak szól, aminek az a neve, hogy életöröm. Szóval, hogy ilyen, mert hogy mindig fokuszálunk arra a traumák, meg a minden, és ez egy olyan elvonulás lesz, ahol így megünnepeljük így az anyaság ajándékait. Szóval, hogy vannak ilyen apró projekteket tudok most csinálni.
Hát akkor ezekről az apró projektekről majd egyszer egy másik alkalommal még beszélünk, mert lenne még mit bőven kitunkolni, de sajnos be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, mert hogy elértünk a műsoridő végére. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hogy elmondtátok ezeket a végtelenül inspiráló dolgokat.
Így van.
Muszáj lesz ennek egy másik részt csinálni, de ezt majd képen kívül megbeszéljük. A vendégeink Kocsis Dóra és Németh Edvárd voltak, Talpalatnyi Történetek néven elérhetik őket az interneten. Önöknek is köszönjük a figyelmet, bízom benne, hogy jövő héten is velünk tartanak.
Nézzék meg az adást YouTube-on.
És a YouTube-on is, meg itt hangban is következzék, mit csináljunk a gyerekkel témában egy hétvégi ötlet, legyen az...
A Legyen az tippek alapvetően videós anyagok. Nem csak beszélünk róla, hanem meg is mutatjuk. Ezért arra kapacitáljuk önöket, hogy ne csak hallgassák a műsort, hanem keressék a Klubrádió YouTube csatornáján, ahol azon túl, hogy láthatják vendégeinket, extra tartalommal bővített verziót találnak. De addig is jöjjön egy kis ízelítő abból, amit akár majd a gyerekekkel együtt nézhetnek a YouTube-on.
Legyen az!
Legyen az, hogy most nem mikros popcorn teszünk, hanem saját magunk pattogtatunk kukoricát, és megmutatjuk, hogy hogyan lehet serpenyőbe egészségesebb, olcsóbb és sokkal-sokkal viccesebb módon pattogatni kukoricát, ami azért sokkal jobb, mint a mikros, mert egyrészt egészségesebb, másrészt iszonyú vicces megcsinálni. Lehet sós, lehet vajas, lehet amúgy édes is, csak ha engem kérdezel, az nem menő. Szóval, serpenyőnél nagyon fontos, hogy tapadásmentes legyen, mert hogyha letapad benne a popcorn, akkor odaég, büdös lesz és gusztustalan. A fedő azért fontos, mert ha nem feded le, akkor szétpattognak a pattogatott kukorica szemecskék. Tehát, serpenyő, fedő, olívaolaj, egyébként ezt csinálhatod vajjal is, de mi most olívaolajjal próbálkozunk, és 2 evőkanál kukoricát fogunk belerakni. Van még itt az asztalon só. Bekapcsolom a kis mobil tűzhelyemet. Ezt egy kicsit a közepesnél nagyobb lángra érdemes állítani. Elkezd melegedni, és ezen a ponton belerakunk 1 evőkanál olívaolajat. Egyébként lehet vajjal is csinálni, hogyha valakinek az jobban tetszik. 2 darab icike-picike kukoricaszemet belerakok már most, miközben melegszik, és ráteszem a fedőt. De addig várunk, hogy felmelegedjen annyira, hogy az első 2 szem kipattogjon, és hogyha az megtörtént, akkor mennek hozzá a kis barátai. Az is nagyon fontos, hogy mikor már bent van az összes kukorica, akkor olyan 20 másodpercenként érdemes megrázogatni. Egyrészt azért, hogy mindenhol felvegye az olajat, és ne égjen oda, másrészt azért, mert akkor mindenhol egyformán éri a hő. Kipattogott? Hát ez nagyon viccesen néz ki. Beleöntjük a többieket. Megrázogatjuk. És visszatesszük a fedőt. És ha már itt tartunk, akkor teszünk bele egy kis sót is. 1 nagy csipet sót raktam bele. Egyébként a 2 evőkanál én már most mondom, hogy nagyon kevés lesz. Látnotok kéne közelebbről, muszáj kipróbálnotok, mert nagyon jó pofa, hogy így ugrálnak, mint a szöcskék. Hogyha úgy érzitek, hogy egy kicsit égett szaga van, akkor lehet, hogy érdemes hozzá még egy kis olajat adni, vagy esetleg felturbózni egy pici kocka vajjal. Ha azt halljátok, hogy 2-3 másodpercenként kipattan egy szem, akkor már jó. Fincsi. Az első adag elkészült, hogyha marad benne 1-2 szem, ami nem pattogott ki, akkor ezen nagyon ne feszüljetek. A lényeg az, hogy ne égjen oda. És a fedő már csak azért is fontos, mert ha kipattog, a serpenyőből is rátok ugrik, az nagyon meleg és megégetett, úgyhogy ne kockáztassatok. Megmutatom. Ennyire király lett. És ha kevésnek érzitek, akkor jöhet a következő adag, hiszen sicsutyá készül. Sziasztok! Jó volt veletek! Remélem megcsináljátok a pattogatott kukoricát, írjátok meg, mi a tapasztalat. Ti hol pattogtattátok, és mennyi időnként kezdett el kipattanni egy szem? Sziasztok!
Legyen az!
Ezzel a mai adás véget ért. A műsor elkészítésében Gerendai Bars Ágnes volt a segítségünkre, a videós anyagért pedig Loboda Istvánnak lehetünk hálásak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben. Várjuk Önöket nagy szeretettel, egy újabb zöld történettel. Legközelebb az Ember a Földönben.
Rezes Judit, Jászai Mari Díjas színésznő. Hogy zöldebb vagy, hogy zöldebben közlekedsz, hogy zöldebb háztartást akarsz kialakítani, ez nem tűnik több időnek?
Hát dehogy nem. Sokkal melósabb is, és nem tudok mindent. Amit én nagyon szeretnék, azt nem tudom teljesen megvalósítani.
Például nem tök érdekel.
Például nem tudok mindenhova kocsi nélkül menni.
Én tudom róla, csak a teszádból akartam hallani, hogy van egy nagyon menő közlekedési eszközöd.
Igen, van egy biciklim is,
igen,
amivel sokat járok, vagy szeretek biciklizni, de van egy motorom is, egy elektromos motorom.
Szerinted nem csepp a tengerben, amit az egyén tehet?
De. Én mindig nagyon szkeptikus vagyok sok mindenben, de valahogy nem tudok másképpen. Tehát így tudom túlélni ezt az egészet tulajdonképpen, és meg egyáltalán a gyerekeim felé, hogy bele tudjak nézni a szemükbe. Jó, ez most ilyen hülyeség, de hogy igen, hogy azért én így megpróbáltam tenni.
Ha tehetik, tartsanak velünk!